Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus a Szentlélek erejével mindannyiunk kortársa lesz, mondta a pünkös vasárnap az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek, aki az ünnepi szentmisében kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. Az érsek szentbeszédében az apostolok és a mai kor emberek közötti párhuzamról beszélt. Elmondta, Jézus megváltoztatta az apostolok szívét. Ha mi együttműködünk vele, ha mi megnyitjuk szívünket az ő ajándékai előtt, akkor csodákat tapasztalhatunk meg körülöttünk is, de elsősorban önmagunkban. Isten gondoskodik arról, hogy telerakja életünket olyan helyzetekkel, amikor rádöbbenhetünk arra, hogy itt is az Isten halk szelíd módon megszólított és hívott bennünket. Ő életre szólóan tervez velünk. A mi feladatunk az, hogy láthatóvá tegyük Krisztust a saját nemzedékünkben. A bérmálkozókhoz szólva, az érsek kiemelte, próbáljatok meg egyre többször úgy reagálni, ahogy Krisztus tenni. Kezdjünk el gondolkodni azon, hogy Krisztus mit tenne egy-egy adott helyzetben, hogy válaszolna, hogyan viselkedne. Ha tudatosan így élünk, akkor tanúságot teszünk Jézusról. Örömmel tölt el bennünket, hogy Krisztus a lelke által itt van közöttünk, és itt van egészen sajátos módon, a szentségekben is. A szentségekben fedezzük fel Krisztus örömteli ígéretét. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, zárta homíliáját az egri érsek. Majd a főpásztor egyenként a bérmálkozók homlokára a krizmával rárajzolta a keresztjelét, mely örökjel az ember lelkén, s a fiatalok a felnőtt hit kapuját átlépve, a Szentlélek ajándékaiban részesedve, tanúságot tehetnek Krisztusról. Május 20-áig lehet jelentkezni a kántor alapszakra, melyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem indít az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben és zenében. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók a kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, míg az egyharmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. Továbbra is stabil, de súlyos a szerdán meglőtt szlovák kormányfő állapota a pénteki újabb műtétje után, közölte Robert Kalinák miniszterelnök helyettes a Besztercebányai kórházban tett látogatása után. Elmondta, Robert Fico eszméleténél van, és egyelőre nem számolnak azzal, hogy az elkövetkezendő 1-2 napban a miniszterelnököt átszállítanák valamelyik pozsonyi kórházba. Közben vizsgálati fogságba helyezték a szerdai merénylet gyanúsítottját, a 71 éves támadó, korábban a rendőrségi kihallgatáson beismertetettét. Elhalasztják a jövő hét szerdára tervezett kormányellenes tüntetéseiket a cseh gazdák. Az Agrárszövetség vezetése bejelentette, hogy akciójukat június 4-ére halasztják a negatív reakciók miatt. A cseh szakszervezetek szövetsége korábban szintén bejelentette, hogy a jövő hét kedre tervezett tiltakozó akciójukat lemondják, mert nem akarják tovább élezni a Robert Fico szlovák kormányfő elleni merénylet következtében kialakult feszültséget. Csaknem 1 milliárd dollárt költöttek el tavaly Magyarországon külföldi filmes produkciók, az összeg meg 4-szereződött 2018-hoz képest, hangzott el a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. K.L. Csaba, a Magyar Nemzeti Mozgóképipari Fejlesztéséért felelős kormánybiztos úgy vélte, az adókedvezmények mellett a gyors növekedés részben annak köszönhető, hogy a pandémia idején Magyarország kidolgozott egy olyan szabályozási rendszert, amely lehetővé tette bizonyos filmes munkák folytatását. Technikai probléma miatt ismét elhalasztották a Boeing első embert szállító űrkapszulájának az indítását. A NASA közlése szerint az eredetileg május 6-ára tervezett indításra, most legkorábban május 25-én kerülhet sor. Szerdán nyomástesztet tartottak, ami azt mutatta, hogy a szerdai hélium szivárgás nem jelentene kockázatot a repülésnél. A tudósok mégis úgy döntöttek, hogy elhalasztják a rakétaindítást. Végül a pünköst hétfői időjárásról. Az erőteljes gomoly felhő képződés mellett mindenütt több órás napsütés is várható, különösen a déli óráktól egyre több felé kell záporok, zivatarok kialakulására számítani, melyeket felhőszakadás, jégeső is kísérhet. Heves zivatarok is előfordulhatnak. A déli délkeleti irányú szél néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.
Gaudete. Mozaikok a kispapok életéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A Gaudete műsorát hallgatják. Idén májusban, egészen pontosan, pünköst hétfőn tartják az egyházmegyei minisztráns találkozót Sárospatakon. A papi hivatások kiemelt terepe a minisztránsokkal való foglalkozás, bár természetesen nem törvényszerű, hogy minden minisztránsnak papnak kell lenni. Mégis nekünk, kispapoknak, diakónusoknak, valamint a már felszentelt papoknak is valószínűleg fontos tapasztalat az oltárszolgálat, ami legtöbbünknél sarkalatos pont volt a papságra való jelentkezés útján. A mai interjú alany az Egri Érseki Papnevelő Intézet másodéves hallgatója Zukkó Bence. 2 éve még szintén minisztránsként szolgált az oltárnál. Vele beszélgetek most a témáról. Kedves Bence, üdvözöllek!
Én is üdvözlök, sok-sok szeretettel mindenkit!
Mikor, minek, illetve kinek a hatására kezdtél minisztrálni?
Én már régóta minisztrálok, körülbelül úgy 4. osztály után kezdtem el, az egyik plébánosomnak a bátorítására. Nagyon jól emlékszem arra, hogy legelőször hittantáborban minisztráltam, és ott kért meg az atya, hogy én is minisztráljak el, és miután hazamentünk a táborból, akkor szintén hívott, hogy rendszeresen minisztrálhatok. És először féltem, mert hát láttam, hogy minden nagyon szépen, nagyon jól csinálnak, és én pedig úgy kerültem oda, hogy még előtte nagyon senki nem mutatta meg nekem, hogy mit, hogy kell pontosan csinálni, de ahogy teltek az idők, úgy egyre jobban belerázódtam, egyre jobban megtanultam az egészet, főleg úgy, hogy hétköznapi szentmisékre is jártam, ahol úgy sok ember nincs, és akkor ott talán egy kicsit elfogadható, hogyha néha bénázik az ember, de egy hosszú idő után úgy egyre rutinosabbá vált az egész. És amikor elkerültem a gimnáziumba, a Szalézi gimnáziumba, ott szintén az iskolai szentmiséken sikerült rendszeresen minisztrálnom, ami szintén nagyon nagy öröm számomra.
Akkor neked is tulajdonképpen egy iskolai hittantábor, vagy egy plébániai ilyen tábor, hittanos tábor volt, ami indító lökés volt?
Az otthoni plébániai hittantábor volt ez. Ez volt valójában életem első hittantábor is egyben, és nagyon szép élményekkel tértünk haza, és emlékszem arra, hogy utána még 2 ugyanilyen volt, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy mindhárman részt tudtam venni.
Említetted akár a hétköznapi templomi szolgálat kapcsán, minisztrálás kapcsán a bénázásokat, eszembe jutnak internetes videók templomi bakikról, ahol vagy a pap, vagy a minisztráns miatt alakul ki a komikum. Te mit gondolsz, hogy néznek ma egy minisztránsra a kortársai? Ezek a bakik jutnak az eszébe az embernek, vagy mire asszociáltak például az osztálytársaid, amikor láttak téged minisztrálni, mi jut eszébe az embereknek?
Hát az az általános nézet van, hogy valaki ott van az oltárnál, ott minisztrál, akkor sokan azt gondolják talán, hogy biztos pap akar lenni, vagy hogy tényleg a papság felé akar menni. És hát ez az én esetem is körülbelül így volt. Volt, aki néhányan, akik így atyának szólítottak már minisztráns koromban is, és végül igazuk is lett, mivel hát a papi hivatást választottam, és remélem, hogy pár év múlva én is papként szolgálhatok majd az oltárnál.
Azt hiszem, ez az én esetemben is hasonlóan volt, és én is megkaptam, még bőven alsós voltam, amikor az osztálytársaim már elő-elő szedegették a szurkálódzásokat a misék után, hogy mint egy kis fehér tojás, vagy mint egy angyal, úgy nézek ki abban a szerkóban ott. Segítik ezek a, tényleg akár ezek a videók, vagy ezek a szereplések a minisztráns gárdának a növekedését, vagy te hogy érzed, hogy inkább piszkáltak emiatt, vagy tudott lenni egyfajta kitörési lehetőség is?
A gimnáziumban a többi diákok számára körülbelül ilyen közömbösek voltak ezzel szemben, és hát sajnos nem sokan voltak vallásosak, de így elfogadták. De voltak néhányan, akik úgy érdeklődtek, hogy mi is ez a minisztrálás, pontosan miről szól, és hát felnőttek közül pedig, akik úgy tényleg vallásosak voltak, azok mind-mind értékelték azt, hogy 600 diák jelenlétében tényleg az oltárnál szolgálok, mi is állok, vagy akár fel is olvasok a szentmisét.
Eszembe jutott még az Apáca show című filmből is az a jelenet, ahogy a nővérek kedves énekéből egy lendületes kortárs mű kerekedett ki, természetesen továbbra is az Isten dicsérő módon. A minisztránsok is megjelentek a jelenetben, szoknyában, karinkben, ahogy kell. Nagyon élvezték a műfajváltást a jelenet alapján, amire emlékszem. Mire van ma szükség, hogy legyen minden templomnak szolgálatkész minisztráns csapata? Kell-e mindenhova egy Whoopi Goldberg, aki gospelkórus csinál az ottani nővérekből? Jó, nyilván nincsen mindenütt egy csapat szerzetes nővér vagy szerzetes, akiket így meg lehet kavarni, és akkor felbojdul a helyi katolikus közösség, de van-e valami recept, vagy mi lehet az, ami segíti a minisztránsoknak is az épülését?
Hát elsősorban fontos, hogy az adott plébániai közösség az nyitott legyen a fiatalokra is. Ugyanúgy tényleg azt lássák, hogy örülnek, hogyha ott vannak, örülnek, hogyha betérnek a templomba, és hogyha a pap látja azt, hogy van egy fiatal, aki tényleg rendszeresen és érdeklődően jár a szentmisére, hogy azt bevonni esetleg a minisztráns csapatba. Bátorítani tényleg jó indulattal, hogy ez nem csupán egy szereplés, hanem ennek a szolgálatnak valóban nagy jelentősége van, és nagy öröm, hogy ott az oltár közelében szolgálat, ahol az ostya Jézus testévé válik, a bor pedig Jézus vérévé. És nyilván nem csak a papnak, hanem a többi minisztrásnak is fontos feladata van ebben, mert hogyha találkoznak olyan fiatalokkal, vagy esetleg a barátaikkal, hogy őket is bátorítani, kicsit jobban bevonni őket ebbe, hogy tényleg jó dolog valójában ez a minisztrálás, hogy ez nem csupán egy szereplés, hanem tényleg ez egy nagy öröm, hogy Krisztusnak szolgálhatok, nem pedig a papnak nyilván, hanem magának, Krisztusnak.
Segítheti-e a minisztránsoknak a fejlődését, illetve a minisztráns közösségnek a fejlődését? Már így a médiánál maradva beszéltünk itt videóról, filmekről, visszakapcsolódva a videókhoz, akár az olyan videók, mint a Mise Vlog, vagy az ehhez hasonlók, illetve szükséges-e a minisztránsoknak, hogy legyenek ilyen módon is tanítva, mai gyerekek ugye állandóan online vannak, vagy jobb mindezeket személyesen megértetni, beléjük verni, és elég az, hogyha az idősebb minisztránsok, illetve a pap tanítja őket?
Hát nyilván a legjobb módszer az, hogyha személyesen, de én támogatom azt, hogy akár ez online módon is megvalósulhat emellett, mert így is látják azt, hogy a mai korban is ugyanúgy fontos a hit, ugyanúgy vannak fiatalok, akiknek ugyanígy számít, és ez is egyfajta bátorítást ad nekik.
Neked mi a kedvenc szolgálatod a minisztrálásban, van-e ilyen? Illetve tudnád-e részletezni, hogy egy konvent misén, gondolj egy nagy bazilikai ünnepre, milyen szolgálatok lehetnek a minisztrálás kapcsán?
Amikor először minisztráltam, akkor így a bor és a víz átadás volt a legfőbb feladatom, és utána fokozatosan szépen tanultam meg a többit. Például az egyik kedvencem a csengetés. Ez is jelző, hogy Jézus jelen van, és Jézus közénk jön kenyér és bor színében. A másik kedvencem pedig a tudi felkelés, úgymond, mert otthon mi csak úgy mondtuk, hogy füstölés. Azt is nagyon szívesen csinálom, meg tényleg régen is nagyon szívesen csináltam. Nyilván több idő kellett, hogy megtanuljam, de mindig örültem, hogy erre volt lehetőségem. Ami nekem új volt, amikor ide kerültem a szemináriumban, az az akolitusnak a feladata, mert nyilván otthon nem volt akkora tömegminisztráns, hogy ezt a feladatot is el tudtuk volna látni. Valamint még az infurista és a bakurista szerepet is akkor kezdtem el megtanulni, mert azért nagyon ritkán volt rá lehetőség. Mert hát hallottam róla, csak hát nem tudtam, hogy kell, mert emlékszem, hogy a titkáratja valamikor a kezembe nyomta, vagy az infulát, vagy a bakulát, és utána, amikor jót elvette, de amúgy én nem tudtam, hogy mikor és hogy. De tényleg nagyon örülök, hogy egyre több feladatot meg tudok tanulni, mert mindegyik feladatnak úgy megvan a maga fontossága, a maga jelentése, és bármilyen szerepet is kapok, úgymond, akkor mindig próbálom azt a tudatot felébeszteni magamban, hogy hogy Jézusért teszem, amit teszek, és nem pedig azért, hogy megfeleljek az ott jelenlévő híveknek, vagy a konszerváló papoknak, hanem próbálom ezt úgy végezni, hogy Istennek kedves áldozat legyen, úgymond.
Nagyon szépen elmondtad ezeket a szerepeket, de talán nem mindenki tudja, hogy mi az az infula és mi az a bakulum.
Ugye az infula az a püspöknek vagy jeseknek úgymond a süvege, amit a fejére teszünk, a bakulum pedig a pásztorbot. Ez is úgy szimbolizálja a jó pásztort, hogy ő az, aki Krisztust helyettesíti úgymond ebben az egyházmegyében, aki tereli úgymond a nyájat.
És bizony ugyanúgy kampós a botjának a vége, mint a pásztoroknak, hogyha be kell nyúlni a nyájba úgy, mint a pásztornak, akkor ugye lábánál fogva ki tudja rántani az adott báránykát. Hát mondjuk itt még erre nem láttam példát, de olykor-olykor bizony, mint legfőbb pásztor, főpásztor kell, hogy határozottan és erélyel vezesse a nyájat, és csak ugyan, mint jó pásztor, Krisztus legfőbb helyetteseként ezen a területen, az Egri Egyházmegye területén ezt ellássa. Visszatérve, még ugye a legelején említettem, hogy Sáhospatakon lesz a minisztráns találkozó idén, hogyha ott volna lehetőséged is szólni a minisztránsokhoz, nyilván akkor se hall mindenki, az összes minisztráns az egyházmegyéből, talán nem lesz ott az összes, mindig van, aki hiányzik, de talán a rádióhallgatók között is van minisztráns, vagy vannak olyanok, akiknek van a családjukban olyan, aki rendszeresen minisztrál. Mit üzennél mindenképpen, mit kötnél a szívükre az egyes minisztránsoknak, mi az, ami fontos lehet szerinted, mint kispap?
Hát én mindenféleképp bátorítani szeretném őket továbbra is, hogy tartsak ki ebben a nagyon szép szolgálatban, kiemelni a szépségét, a fontosságát, és hogy ezzel is úgymond evangelizálunk. Tovább azt is, hogy ne csak az oltárnál, hanem a mindennapi élet folyamán is legyen meg ez a szolgálatkészség, hogy valóban Krisztust tudjuk úgymond továbbadni az embereknek, az ő szeretetét tudjuk közvetíteni másoknak.
Felmerülhet még az a kérdés is, hogy elfárad egy-egy minisztráns közösség, hogyha vannak is egy időben, hogy fellángolás van, egy első áldozás, bérmálkozás után jönnek fiúk, aztán elfáradnak, elkopnak. Mi az, amivel meg lehet őket tartani? Kell esetleg őket versenyeztetni? Ki kell tenni a sekrestjében a barokszekrény tetejére egy, most mondjam azt, mi tetszik a fiúknak, egy elektromos rollert, vagy bármi olyasmit, ami úgy nagyon motiválná őket, hogy akkor itt van a tanév, és meg vannak versenyeztetve. Szerinted mi az, ami állandóan készen tartja őket, és kell-e ilyen módon befolyásolni őket, vagy az az elsődleges és legfontosabb, hogy Jézus miatt csinálják ezt az egészet, és ő miatta jöjjenek és versenyezzenek, ne csak az anyagi jutalom miatt?
Jó, hogy ezt megemlítetted, ezt a minisztráns versenyt, mert nálunk Szendőben kb. 30 évvel ezelőtt az egyik atya csinált annak idején ilyen minisztráns versenyeket, és ezzel is úgy motiválni akart őket arra, hogy minél precízebben, minél jobban csinálják a feladatukat, és tényleg ez is egy nagyon fontos dolog. Valamint az, hogy minisztráns foglalkozásokat is tartsunk nekik, amiben jobban elmagyarázzuk, hogy mit, miért teszünk, valamint lehet ilyen kirándulásokat is szervezni, ilyen közösségi programokat, hogy valóban egyfajta közösségi tudjon kovácsolódni ez a minisztráns csapat, hogy ne csak a szentmisén találkozzanak, hanem megismerjék jobban egymást, és valóban egymást tudják bátorítani arra, hogy kitartsanak ebben a szolgálatban. És nyilván az is fontos, hogy el tudjuk nekik magyarázni, megértetni velük, hogy mindezt nem a papért, nem a hívekért, hanem Jézusért teszik elsősorban.
Végezetül, Bence, belenyúlunk a mélykasba, örök dilemma, minisztrálhatnak-e a lányok? Hogy és milyen helyzetben jó, milyen helyzetben nem szerencsés? Tényleg az van, hogyha a lányok sokan jönnek, akkor kikopnak a fiúk egy idő után, és ez akkor veszélyezteti csak ugyan a papságra való jelentkezésnek a számát?
Én azt gondolom, hogy a mai világban, ahol sajnos egyre kevesebb fiú minisztrál, tényleg nagyon jó, hogyha lányok is becsatlakoznak ebbe. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha őket is engedjük az oltárnál szolgálni, mivel hát otthon is, például a húgom is rendszeresen minisztrál, és tényleg ez egy nagyon jó dolog, és támogatom. És hát azt gondolom, hogy nem ez fogja feltétlenül befolyásolni azt, hogy most a fiúk kikopnak, hanem maga a mai világnak az zaja, a vallástól való eltávolodás. Mert ez úgymond nemtől független, tehát hogyha valaki nem szívesen jár templomba, akkor lehet, hogy csak egyfajta kifogásnak tartja ezt, hogy mert ugye lányok istálnak.
Én is azt gondolom, hogy egyfajta túlmagyarázása ez a alapvető problémának, hogy nem csak arról kell beszélni, hogy hivatás hiány van, hanem hogy hívő hiány van elsősorban, és azt is erősen figyelembe kell venni, hogy a templomoknak a látogatottsága is leginkább a hölgyek oldaláról van megtámogatva. Ők vannak sok esetben, mondjam azt csúnya szóval, agyonpasztorálva, és egyre kevesebb csak ugyan a férfi. Én is azt gondolom, hogy kellenek az egyházba is az olyan férfi programok, mint amit újabban egyre többet látok Szent István Bazilika előtt, az a térdeplő rózsafűzér, csupa olyan dolgok, amik a férfiak számára is kihívást jelentenek, egy kicsit vonzóbbá teszik ezt a szolgálatot. Igen, alapvetően a társadalomnak a puhulása, ilyen értelemben való gyengülése az, ami talán azt hozhatja, hogy lagymatagabb most a férfi alapvetően, és a nő sok esetben meg dominánsabb lesz, de mindez nem hozza magával azt szükségszerűen, hogy a lányok abszolút módon kiszorítsák a fiúkat a minisztrálásból. Természetesen papok ugyanúgy fiúkból lesznek, és ahogy az elején a bevezetőben mondtam, nem szükségszerű az sem, hogy minden minisztrálásból papnak kell lenni. Nagyon nagy szükség van természetesen továbbiakban is nagyon jó keresztény családapákra, mind egyedülálló férfiakra is, akik életükkel tanúságot tesznek Jézus Krisztusról és a kereszténységről. De csak ugyanez egy olyan téma és örökzöld téma, amiről folyamatosan a továbbiakban is érdemes beszélni, és talán azért minden templomnak, egyházközségnek megvan a saját elhatározott döntése ebben a témában. Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál is, kifejtetted gondolataidat, emlékeidet a minisztrálás kapcsán, és egyúttal köszönjük szépen a hallgatóknak is megtisztelő figyelmüket. Észrevételeiket, meglátásaikat elküldhetik a gaudete.egihf@gmail.com címre, valamint várjuk észrevételeiket, meglátásaikat az EGRI Szeminárium Facebook oldalán. A mai alkalommal az Érseki Papnevelő Intézet másodéves kispapja, az Zubkó Bence volt műsorunk vendége. Adásunk visszahallgatható a szentistvánradio.hu/hallgatás oldalon. A szerkesztő kollégák nevében is köszönjük figyelmüket. Műsorunk végén imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Álmodtam én egy szép világról, tiszta szívek országáról én, ahol az élet mindig jó lesz, és fehér ruhában nézünk az ég felé. Elmondta, hogy mi vár reánk. Jó
életből nem lesz bűn és nem lesz gyűlölet. Ó, gyere már, kérlek, jöjj velem, és soha ne félj, mert szeret itt el. Ó, nézd, szeret.
Beszélgessünk gondjainkról.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Isten maga a szeretet, jóság és igazságosság. Ez lehetne mai műsorunk mottója, melyben Leander Ferences szerzetes beszél arról, mit mond a Szentírás Isten ismeretéről.
Szent Ferenc atyánk életében történt, hogy amikor a Szent Ferenc fiatal volt, szeretett volna lovag lenni, nagy elképzelései voltak, hogy ő majd lovakként különböző címeket fog kapni, és így fogja elhódítani szíve választottait, szíve hölgyeit. És hát ilyen nagy lelkesedéssel Szent Ferenc elindult egy keresztes hadjáratba, Briani Walternek a csapatjaiban, amik Szent Atyának a kérésére indultak a Szentföldre. Szent Ferenc fel is szerelte magát, ugyanis az édesapja posztókereskedő volt, és nagy vagyonuk volt, Assisibe gazdagok voltak, ezért Ferenc megengedhette magának, hogy lova legyen, páncélja legyen, tehát egy igazi lovakhoz felkészítette magát. Mégis az úton Ferenc egy hangot hallott, és megszólította, hogy kit akarsz Ferenc szolgálni. És Ferenc gondolkodott, és a hang tovább kérdezte, hogy szerinted Briani Walter az egyetlen, a legnagyobb úr a világon, és Ferenc mondta, hogy hát nem ő. Hát akkor a pápa a legnagyobb úr, és Ferenc arra is azt mondta, hogy hát nem ő a legnagyobb úr, hanem Isten a legnagyobb úr, és őt akarom szolgálni. És ekkor Ferenc levetette páncélját, lovát, odaadta egy szegény lovagnak, egy szegény fiúnak, és ő úgy rongyosan visszatért Assisibe, hogy keresse, hogy mi az Isten akarata, mert lovag akart lenni, de a legnagyobb urat akarta szolgálni. És azt hiszem, hogy nekünk keresztény embereknek is egyrészt ez a feladatunk, hogy megkeresni és a legnagyobb urat szolgálni. Az az evangélium jutott elsőre eszembe, hogy Jézus megkérdezte az apostolait, hogy mit mondanak az emberek rólam, hogy ki vagyok én. És akkor arra az apostolok nagy-nagy szeretettel válaszoltak is, hogy egyesek azt mondják, hogy Keresztelő János, mások azt, hogy az egyik próféta. És Jézus megkérdezte tőlük, hogy de ki vagyok én? Ti kinek mondotok engem? És ekkor már csend lett az apostolok között, Péter aztán válaszol. Ezen a lelki gyakorlaton a mai napon Jézus tőlem és tőletek kérdezi meg, hogy számotokra ki vagyok én? És úgy gondolnám, hogy első kérdés ez lenne, és első házi feladat, hogy az elmélkedés után egy rövid csendben tegyen fel magamnak a kérdést, hogy ki számomra Jézus? Hogy tudnám én személyesen megfogalmazni? Vagy hogyha el szeretném mondani másoknak, akkor mit mondanák róla, hogy ki számomra Jézus? Hogyan mutatnám be? A lelki gyakorlat egy nagy készség, egy nyitottság a Jóisten felé. Ugyanakkor dialógus, egy párbeszéd Istennel. Hittanórákon már mondjuk, hogy mi a fontos a Jóistennel való kapcsolatban. Megismerjük őt, megszeressük, neki szolgáljuk, és önmagunkat átadjuk neki. És ezáltal kiteljesüljünk, elérjük a teljességet. Tehát a lelki gyakorlat is, és az Isten keresésünk is ez a témája, hogy jobban megismerjük a Jóistent, egy kicsit közelebb kerüljünk hozzá, megszeressük őt újra és újra. Talán úgy gondolom, hogy még azoknak az embereknek is, akik vallásosak, templomba járok, netántán még a napi áldozók, azoknak az életében is Isten időnként eltávolodik. Vagy még hogyha nem is, tudjuk azt, hogy mi a kötelességünk, de elfelejtjük őt szeretni. Gondoljunk arra, hogy ott vannak a gyerekeink, az unokáink, azok, akik legközelebb állnak hozzánk, és ott van a Jóisten, hogy vajon a Jóistent szeretem-e igazán, és hát a lelki gyakorlat egy ilyen alkalom, amikor újra megszeretjük a Jóistent. Tudom, hogy mindegyikük életében ott van a szolgálat, de akkor is fontos újra elhatározni, hogy azokkal a feladatokkal, amit teszünk, az emberekkel való találkozásokkal, mindig Krisztust szolgáljuk, mindig Krisztussal találkozunk. Van egy szép történet, amikor megkérdezik az egyik mestertől, hogy mit gondol, mikor lesz teljesen világos. Hogyan lehet megkülönböztetni a hajnalt a reggeltől, amikor már teljesen világos van? És akkor az ember azt mondta, hogy hát úgy gondolom, hogy akkor teljesen reggel van, teljesen világos, amikor egy kutyát a macskától meg tudom különböztetni. És akkor mondta a mester, hát nem egészen. És azt mondja tovább, hogy hát akkor, hogyha egy körtefát, egy almafától meg tudok különböztetni, akkor már biztos világosan, akkor már biztos látok. És a mester mondta, hogy nem, hanem akkor van teljesen világos, amikor hozzád közeledő emberben felismered testvéredet, akkor már egészen világos van. És akkor van számunkra, keresztények számára teljesen világos, amikor a hozzánk közeledő emberben felismerjük Jézus Krisztust. Mindig azoknak, akiknek szolgálunk, felismerjük azt, hogy az Urat szolgáljuk. Önmagunkat átadni Istennek, ez nem csak a szerzeteseknek a feladata. Ugyanis mi megtesszük a fogadalomkor jelképesen is, az átadás jelképeképpen a szerzetes ugyanúgy, mint a pap a papszenteléskor lefekszik a templom padlójára, ezzel jelezve, hogy teljesen átadja önmagát Istennek. És úgy gondolom, hogy ez nem csak a papok és a szerzeteseknek a feladata. Amikor noviciátusba elkezdtük a szerzetesi életet, akkor első dolog az volt, hogy a novicius magiszter azt mondta, hogy attól, hogy valaki szerzetes, attól nem több, mint a többi keresztény ember, mert a szerzetesi fogadalmak, azok a keresztségi fogadalmaknak a megtartását segítik. Tehát azt, amit minden megkeresztelt ember megfogad, az, hogy hisz a Szentháromságos Egyistenben, az, hogy a Szentháromságos Egyisten az ő életének a középpontja, keresztségétől fogva, azt erősítjük meg, azt újítjuk meg a szerzetesi fogadalomban, de amúgy mindegyikünknek a feladata, hogy egész életünket átadjuk a Jóistennek. Sokszor a megkeresztelt emberek úgy gondolják, hogy hát jó, én meg vagyok keresztelve, ez elég. A keresztségkor igazából Jézus meghal értünk a kereszten. Tehát azt a kegyelmet kapjuk a keresztségtől, amelyet Jézus megszerzett nekünk az ő szenvedése és halála által. Szent Ferenc ezt még szebben mondja el, mert ő úgy mondja, hogy Atya öléből a mi kezünkbe adta önmagát, eljött közénk, ott hagyta a mennyországot, a mennyei atyának a szeretetét, ölelését, és eljött közénk. Itt élt közöttünk, tanított bennünket, szenvedett, meghalt értünk, és mindezt a kegyelmet, mindezt azért tette, hogy bennünket megváltson, és ez akkor történik velem személyesen, amikor megkeresztelnek, akkor ezt mind-mind megkapom ingyenesen. Még nem kell semmit tegyek érte. Ezért fontos, hogy önmagunkat átadjuk Jézusnak. Tehát akkor, amikor elkezdünk lelki gyakorlatot tartani, akkor nagyon fontos az, hogy lelkünkben tegyük helyre a dolgokat. A rendetlenség van sokszor bennünk, és ezeket a rendetlenségeket időnként meg kell álljunk, és a maguk helyére kell tegyük, és a lelki gyakorlat egy olyan időszak, amikor alkalmas arra, hogy ezek a helyükre kerüljenek. Azt, ami a mi életünkben isteni, azt Istennek adni, azt, ami nem isteni, azt is a maga helyére tenni. Az Ószövetségben sokféle Isten tapasztalatról beszélnek. Ott van Ábrahám történetében is egy Isten tapasztalat, Mózes életében is egy Isten tapasztalat, és A mai napot ezzel a szentírási résszel kezdeném, a Mózes életével, és pedig az apostolok cselekedeteinek a 7. fejezetében Szent István vértanút, amikor megfogják, az ő védőbeszédében beszél Mózesről, és itt Mózesnek az életét 3x40 évre bontja fel Szent István vértanú, és nagyon érdekes onnan elolvasni Mózesnek a történetét, jól ismerjük Mózes történetét, hogy 40 éven keresztül a fáraó udvarába van, a fáraó leánya találja meg a Níluson, ott nevelkedik, és mindent megkap, ami szükséges ahhoz, hogy felnevelkedjen, igazi egyiptomivá váljon. Mégis Mózes tudja azt, és szívében mindig őrzi azt, hogy ő izraeli. És az első 40 év ott fejeződik be az ő életében, amikor látja, hogy az egyik egyiptomi veri az izraeli testvérét, és akkor azt az egyiptomit megöli, és annak következtében az meghal. És amikor megint két izraeli vitatkozik, közbeszól Mózes, és akkor megmondják, hogy azt akarod tenni velünk is, mint az egyiptomival, és ekkor Mózesnek kiderül a tette, és menekülni kell. Tehát Mózes itt, amikor fellép az izraelita emberekért, akkor érzi az ő hivatását, azt, hogy tennie kell valamit értük, és ő akar tenni valamit értük. A következő 40 év pedig Mózes életében a pusztában történik, pusztában tölti el, az ő apósának, Jetrónak az állataira vigyáz a pusztában, azokat gondozza, és itt a pusztában van ideje elcsendesedni. Amúgy is a Szentírásban a puszta az a hely, ahol a Jóisten jelen van, ahol az a hely, ahol a Jóistennel találkozunk. Tehát amikor a Jóistennel akarnak találkozni, akkor kivonulnak a pusztában, ott van a csend. Keresztelő Szent János is a pusztában készül fel, hogy proféta legyen az utolsó proféták közül. Tehát Mózes a pusztában él, és itt már egy egészen más Mózes van, mint az előző 40 évben a fiatal, tenni akaró Mózes, aki egyedül akar mindent tenni, és ennek a 40 évnek a végén történik a csipkebokornak a látomása, amikor Isten megjelenik Mózesnek a csipkebokorban, ég a tűz, de nem ég el. És nagyon fontos ez, hogy az első 40 évben Mózes ő akar tenni, maga akar cselekedni. A második részben, amikor Mózes már átadja magát a Jóistennek, akkor, amikor már megfontolt, akkor, amikor van ideje az életét átgondolni, a helyre tenni a dolgokat, akkor már a Jóisten hívja. És rendkívüli dolog történik ott a csipkebokornál, mert ég, de nem ég el. És úgy gondolom, hogy Isten, amikor hív bennünket, akkor sokszor történnek ilyen rendkívüli dolgok. Egyrészt, ami személyes, ami nekünk szól, ami csak nekem szól, amit talán csak én érzékelek, talán én látok, és akkor Mózes már nem azt mondja, hogy én megteszek mindent, hanem azt mondja, hogy én egyedül magamtól képtelen vagyok ezt megtenni, és akkor Isten megígéri neki, hogy én mindig veled leszek. Azt gondolom, hogy tehát Isten képéhez ez nagyon fontos, hogy ezt felfedezzük, hogy Isten az, aki először lép. Nagyon fontos, hogy tényleg a Szentírást, amikor kinyitjuk, a kezünkbe vesszük, akkor ne egy-egy történetet akarjunk elolvasni, hanem hallgassuk meg, amit a Jóisten magáról nekem személyesen mond. van egy gazda, aki elhívja a szolgáit, hogy számot adjanak a vagyonáról, és van egy szolgája, aki 10 000 talentummal tartozik. És ez a tartozás akkora tartozás, hogy egy ember képtelen ezt megadni. Tehát egy talentum körülbelül egy napi munkásnak az egy évi jövedelmet jelentette, és hát 10 000 talentum, azt ki lehet számítani. Tehát olyan tartozása van ennek az embernek, ami egy emberi életben, egy emberi élettel nem lehet kifizetni, csak a Isten tudja azt kiegyenlíteni. És ugyanakkor az embertársainknak olyan tartozásaik vannak, amik ezt lehetővé teszik, tehát a 100 dénár, amivel tartozott a szolgatás, az mégsem olyan sok. És hát az Isten képünkhöz az első dolog, ami hozzátartozik, az azt hiszem, hogy mindegyikünknek Isten ilyen nagy dolgokat tesz, ilyen nagy dolgokkal lép be az életébe. Ugyancsak dénárokról szólt egy picit az evangélium, és Istennek a nagy lelkűségét, az irgalmasságát láttuk, amikor kimegy a piac tére és meghív embereket, egyeseket reggel korán, másokat az utolsó percen, de mindig Isten működik. Tehát az elsőkkel is, az utolsókkal kapcsolatban is Isten az, aki működik, Isten meghívja őket. És tehát az, hogy a dinár a fizetség, én úgy gondolom, hogy ez a Jóistennek a szeretete. És a Jóistennek a szeretete nem lehet, a szeretetét nem lehet elosztani. Gyerekek voltunk, akkor még szoktunk azon vitatkozni, hogy engem jobban szeret, édesanyám, de nem, mert engem szeret jobban, én érdemlem ki jobban az ő szeretetét, és tudjuk, hogy egy édesanya a gyerekeit egyformán szereti, és nehéz elképzelnünk, vagy nehéz azt elhinnünk, de a Jóisten is ugyanúgy minden gyerekét egyformán szereti. Azokat is, akik most itt vagyunk a lelki gyakorlaton, de azokat is, akik nincsenek itt, vagy azokat is, akik esetleg ezekben a pillanatokban rosszat tesznek, vagy rossz úton járnak. Isten éppen úgy szereti őket is, mint minket. És azt hiszem, hogy ez az igazi igazságosság. Tehát a mi emberi igazságosságunknál az az egyetlen hiba, hogy a mi emberi igazságosságunk mindig magunkból indul ki, az önző énünkből, az Isten igazságossága meg az ő szeretetéből indul ki.
Kedves hallgatóink, Leander Ferences szerzetest hallották.